Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 133. Zsoltárt énekeljük. A 133. Zsoltár így kezdődik: Ímé mi jó és mi nagy gyönyörűség. Elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és a másik énekgyűjteményből a 793. éneket énekeljük. A 793. ének így kezdődik: Neked zendül Istenünk a hála. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére. A Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele, második részének 8. és következő verseiből egészen a fejezet végéig a 15. verssel bezárólag. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Az első Timóteusi levél második részének 8. és következő verseiben így szól a mi Urunk igéje. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül. Ugyanígy az asszonyok is tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, hanem azzal, ami azokhoz az asszonyokhoz illik, akik istenfélőnek vallják magukat, jó cselekedetekkel. Az asszony csendben tanuljon teljes alázatossággal. A tanítás azonban az asszonynak nem engedem meg, sem az, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben. Mert Ádám teremtetett először, Éva csak azután, és nem Ádámot vetette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe. Mégis megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmarad józanul a hitben, a szeretetben és a szent életben. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged a te szeretetedért, hűségedért, ahogyan gondot viselsz rólunk életünk minden napján. És ahogy megteremtettél bennünket férfiaknak és asszonyoknak, fiúknak és lányoknak, úgy bízod ránk azt a feladatot, amelyet a mi küldetésünknél fogva el kell végeznünk. Segíts, hogy megláthassuk, mit vársz tőlünk, mi az, ami a személyre szabott feladat és küldetés, amivel a te országodat építhetjük, amivel szolgálhatunk neked és egymásnak. Köszönjük, hogy eléd hozhatunk mindent, ami a szívünkben van, az elmúlt hétnek sok gondját, baját, örömét és hálaadását. Annyi mindenen mentünk keresztül az elmúlt időszakban is. Szeretnénk most előtted kitárni a szívünket, és kérdéseinkre választ kapni tőled, kétségeink helyett reménységgel és békességgel feltöltekezni. A mi szívünk, hogy egészen nyitva legyen az imádságra, a neked való hálaadásra. Add, hogy most is úgy legyünk itt együtt, akik nem csak a fülünkkel hallgatjuk az igét, hanem a szívünkkel is, és készek vagyunk arra, hogy a te akaratodhoz igazítsuk az életünket. Szent lelked által töltsd be a mi szívünket, és add, hogy a te igéd ne szóljon hiába, hanem mint a jó földbe esett mag, megteremhessük mi is a megtérés gyümölcseit. Áldj meg bennünket ígéreted szerint, nem bocsátunk el, amíg meg nem áldunk téged, amíg meg nem áldasz bennünket. Amen. az ige hallgatására készülve énekeljük a 154. énekünket. A 154. ének így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni Szent Lelkének segítségül hívásával. Előbbi igénkben van megírva, közelebbről a Timóteushoz írott első levél második részének 8., 9. és a 10. versében. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül. Ugyanígy az asszonyok is tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, hanem azzal, ami azokhoz az asszonyokhoz illik, akik istenfélűnek vallják magukat, jó cselekedetekkel. Kedves testvérek, most a nyár folyamán Pál apostolnak az egyik levelét vesszük sorra, amit ifjú szolgatársának, Timóteusnak írt, és ezen a levélen keresztül keressük mi is Istennek a hozzánk szóló szavát, akaratát, keressük, hogy mit üzen nekünk a mi Urunk egy régen megírt levél segítségével, mert nem csak Timóteus érthetett ebből, hanem amik leírattak, a mi tanulságunkra írattak le, és Isten ezen keresztül bennünket is meg akar szólítani. Pál tehát ezt a levelet fiatal szolgatársának, Timóteusnak írta, aki az efézusi gyülekezetnek lett a lelki vezetője. Ebben a levélben az apostol kedvesen, bátorítva, atyai szeretettel tanítgatja Timóteust arra, hogy hogyan lehet belőle jó lelki vezető, akinek gondja lesz azután nem csak saját magára, a lelki fejlődésére, hanem az egész gyülekezetre, akik rá vannak bízva. Múlt vasárnap arról hallottunk, hogy az imádság milyen fontos, és ebben nem csak Pál volt az, aki fontosnak érezte, és megírta Timóteusnak, hogy tartassanak könyörgések, eseredések, imádságok, hanem magának, Jézusnak a példáját is láttuk, aki közben járó imádsággal imádkozott mindazokért, akiket szeretett, akik fontosak voltak a számára. és ahogyan Pál írja ezeket Timóteusnak, sorra kerülnek a gyülekezet tagjai, férfiak és nők, hogy kiktől mit vár az Úr, és miközben ezt leírja Pál Timóteusnak, ebbe a tükörbe, ebbe a lelki tükörbe mi is belenézhetünk, és mi is megérthetjük, hogy Isten mit üzen ma pátyi férfiaknak és pátyi asszonyoknak, pátyi fiúknak és pátyi lányoknak, akik akár ezen a mai istentiszteleten is részt veszünk. Amikor hallottuk ezeket az igéket, lehet, hogy meglepődtünk, vagy megdöbbentünk, hogy mennyire Isten számon kéri, hogy hogyan éljenek az övéi, a férfiak és nők. Megdöbbenhettünk azon is, hogy mintha itt különbséget tenne Isten a férfiak és nők között, pedig egy másik helyen arról olvasunk az igében, hogy Krisztusban nincs sem férfi, sem nő, sem szolga, sem szabad. Itt pedig, mintha mégis nagyon nagy különbségek lennének. Láthatjuk, hogy Pál apostol korában nem egészen olyanok voltak a férfi és női szerepek, mint ma. Nyilván változtak az idők, nyilván van olyan, ami az igéből jobban érthető, hogyha azt a kort ismerjük, de Isten igéjének van olyan üzenete, ami nem függ attól, hogy melyik korban élünk, mi az, ami ma is érvényes, és mi az, ami számunkra is üzenet. Úgy föl is tehetjük a kérdést, hogy mindaz, ami itt le van írva, ma is érvényes számunkra? Itt olyanokat olvasunk, hogy az asszonynak nem engedi meg a tanítást, akkor meg sem szólalhatnak a gyülekezetben. Volt olyan időszak, amikor ezt annyira szó szerint vették ezt az igét, hogy még a gyülekezeti énekkarba sem engedték meg, hogy nők énekeljenek, hanem a női énekhangnak megfelelő szólamokat kisfiúk énekelték. Ami pedig a prédikálást illeti, szóba se kerülhettek női igehirdetők, vagy női presbiterek nem szolgálhattak. És itt most föltetjük a kérdést, hogy akkor miért van mégis az, hogy a mai gyülekezetekben vannak női igehirdetők is, vannak női presbiterek is, hát nem érvényes már az az ige, ami itt le van írva. És azt kell mondanunk, hogy érvényes, és arról van szó, hogy azok a férfiak, akik közül lehettek volna igehirdetők és presbiterek, nem voltak a helyükön akkor, amikor ezekre a választásokra és elhívásokra került sor. Isten mégis az ő hatalmánál fogva gondoskodott arról, hogy ne maradjanak a gyülekezetek igehirdetők és lelki vezetők nélkül, és ezért a hiányzó férfiakat asszonyokkal, nőkkel pótolta ki. Ki kell mondanunk, kedves testvérek, hogy miközben változott a világ, sok tekintetben rossz irányba változott. Az emberek nem találják a helyüket, az Istentől rendelt feladatukat. Nem az a baj, hogy a nők is kiharcolták a jogaikat, hogy ők se legyenek alárendelt helyzetben, hanem az a baj, hogy az ember már nem látja, hogy mi az Istentől kapott megbízatása és feladata, összecserélődnek a szerepek, összekeverednek a dolgok, és nincs az ember a helyén, sem a férfiak, sem az asszonyok. Sőt, ma már megpróbálja ez a világ eltüntetni a különbségeket férfi és nő között. Nem az a lényeg, hogy milyen neműnek születtünk, hanem az, hogy milyennek érezzük magunkat. Most már e felé megy mindenki, hogy a gyermekeket se úgy neveljük, hogy a a nemüknek megfelelő módon, hanem az, hogy ki megtalálja majd felnőtt korára, hogy milyen szeretne lenni. Pedig Isten, amikor megteremtett bennünket, akkor ő ennek megfelelő tulajdonságokkal ruházott föl bennünket, de hát az ember azt akarja, hogy Isten ne szóljon bele az életébe, ne ő irányítsa, hanem én magam akarom kézbe venni a sorsomat. Isten nem egyformaságot gyártott, hanem mindenkit úgy teremtett és formált meg, hogy arra a feladatra, amire ő elhívta és felkészítette, arra alkalmas legyen. Amikor a gyermeknevelésről olvasunk, ott is az van, hogy neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, és ha majd felnő, akkor sem fog eltérni attól. Tehát nem egyformán kell nevelnünk fiúkat és lányokat, hanem a nekik megfelelő módon. És Isten annak megfelelő tulajdonságokkal ruházott föl bennünket, amilyen feladatra alkalmassá akart tenni minket. Ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. És már a Biblia első lapjairól kiderül, hogy Isten a férfiakat nagyobb felelősséggel bízta meg, több tekintéllyel ruházta fel, de ezért többet is kér rajtuk számon. Amikor a bűnbeesés volt, Éva szakított először a fáról, de Isten Ádámot kérte számon, hogy mit tettél, és ő neki kellett volna a feleségére is jobban odafigyelnie. Mind a kettőt hibáztathatjuk, a férfit is, a nőt is, de Isten igéje azért adja ezeket tudtul nekünk, hogy a lelki tükörbe belenézzünk, és lássuk, hogy a helyünkön vagyunk-e, vagy nem vagyunk a helyünkön. Olyan jó lenne, hogyha ha a mi életünkben is megvalósulna az Isten akarata, és a gyermekeink is úgy nőhetnének föl, hogy az ő életükben is megmutathatnánk az Isten tervét és célját. Látjuk azt, hogy minden pálya, nem csak az egyházi élet, az iskolák is elnői esettek, és én örülök annak, hogy olyan tanítónők és óvónők és tanárnők vannak a helyükön, akik komolyan veszik a feladatukat és a megbízatásokat, és mégis azt kell mondanunk, hogy hiányzik ott is az, hogy a gyermekek olyan apákat és olyan férfiakat lássanak, akikre felnézhetnek, akiktől példát vehetnek, akiktől megtanulhatják azt, hogy milyennek kell majd később nekik is lenniük. Különösen a fiúknak a férfivá válásában nagy szükségük lenne arra, hogy ilyen példákat lássanak maguk előtt. A nők is megkapták Istentől azt a különleges képességüket, amire a férfiak nem képesek, hogy egyszerre sokfelé figyeljenek, vagy érzelmekben gazdagabb módon úgy nevelhessék a gyermekeiket, hogy ebben a légkörben nőhessenek fel, és Isten különösen is alkalmassá tette az édesanyákat arra, hogy ők a gyermekeiket hitben nevelhessék fel. Mindenképpen azonban van áldás, amikor kiki a maga helyét, az Istentől kijelölt helyét felismeri, a feladatait meglátja, és ahhoz igazítja az életét. Ezért is szükséges, hogy az Isten igéjét naponta olvassuk, ezért is szükséges az, hogy imádságban kérjük el Istentől minden nap az ő vezetését, és akkor lesz áldás az életünkön. Nézzük meg először, hogy mit mond Isten igéje a férfiaknak. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül. És föltehetjük a kérdést, hol vannak ma az imádkozó férfiak? Hol vannak azok a férjek, akik minden reggel igeolvasással és imádsággal indulnak a munkájukba, akik a feleségüket is hívják, hogy imádkozzanak velük együtt, és akiknek az egész életük erről az imádságról szólna. Hol vannak azok a családfők, akik nem csak a testi értelembe vett kenyeret keresik a családnak, hanem a lelki táplálékot is biztosítják. És kedves férfi testvérek, itt nekünk is magunkba kell néznünk, hogy mi az oka annak, hogy mi kerüljük az Istennel való találkozást, a vele töltött időt. Mi az oka annak, hogy nem szívesen jövünk el az Isten tiszteleten kívül más olyan alkalomra, ahol pedig hitünkben erősödhetnénk. Miért van az, hogy otthon nem tudunk a család lelki vezetőivé lenni, mert ahogy ezt régen mondták, hogy a család apja, a család papja, hogy maga az édesapa, a családfő kell, hogy ebben is erőn járjon. Milyen jó, amikor például egy étkezésnél, amikor együtt van a család, nem csak annyi van, hogy elmondják a GPS étkezés előtti imádságot, hanem akkor az igéből is elolvas egy néhány mondatot a család férfi tagja, és imádságban oda vezeti az egész családot az Isten elé. Hol vannak a gyülekezetben imádkozó férfiak? És ahogy az előbb is említettem, ha volnának annyian, akik rendszeresen imádkoznak és a helyükön vannak, akkor lehetne biztosítani a presbitériumban mindig az utánpótlást. Emlékszem, hogy a legutóbbi választáskor, így, hogy férfiak és nők együtt is voltak, olyan nehezen jött össze az a létszám, hogy el lehetett indítani most is a presbitériumot. És miért van az, hogy azok, akik pedig ott lehetnének, visszahúzódnak, és azt mondják szerényen, hogy én ezt nem tudom fölvállalni, nem érek úgy rá, nem vagyok erre alkalmas. Pedig ami alkalmas voltunk, Istentől van. Lehetne úgy, hogy a férfiak lennének a presbiterek, és a nők is a gyülekezeti szolgálatban kivennék a részüket bőségesen. Olyan jól működne minden, ha itt is az isteni rendhez igazítanánk magunkat. Helyünkön vagyunk. Ott vagyunk, ahol Isten látni akar bennünket. Hányszor volt az, hogy hívogattuk a férfi köri alkalomra a testvéreket, és hát én most nem tudok jönni, én nekem ez az idő nem igazán alkalmas, de valóban ez az oka, vagy pedig megromolott az Istennel való kapcsolatunk, és nem is vágyódunk arra, hogy az Úrral ilyen közösségben legyünk, hogy egymás hite által is épüljünk. Már a Biblia korában is a lelki vezetést Isten a férfiakra bízta. De hol vannak az Isten terve szerinti férfiak? Azok, akik határozottan tudják, hogy mi az őrálló feladatuk, akik mernek és tudnak jó döntéseket hozni, akik nem a feleségüktől várják el, hogy döntsenek helyettük, akik a gyermekük nevelésében is kiveszik a részüket, és nem hagyják mindenestül ezt az anyukára, hanem hitükkel, példás életükkel segítenek a gyermekeknek megláttatni, hogy milyen egy jó édesapa, hiszen így fogja a gyermek azt is megérteni, hogy nekem mennyei atyám van, akihez mindig odafordulhatok kéréseimmel, odafordulhatok gyermeki hittel, bizalommal, hiszen látok olyan példát is magam előtt, ahonnan ezt is jobban megérthetem. Így láthatom és ismerhetem meg az Isten gondviselő szeretetét, odafigyelő gondoskodását. Isten olyan férfiakat szeretne látni mind a családban, mind a gyülekezetben, akik élő hitükkel, Istenre figyelő szívükkel készek arra, hogy Isten akár a vedetésre is alkalmassá tegye őket. Akik azt mondják, hogy itt vagyok, Uram, használj engem. És ha tovább olvassuk a Timóteusi levelet, ott van szó azokról a férfiakról, akiket Isten valamilyen gyülekezeti szolgálatba állított. Ezek, akiket hol püspököknek, hol presbitereknek nevez a Biblia, nem olyan értelemben voltak akkor így megkülönböztetve, hogy most, amikor a püspökökből nagyon kevés van, és a presbiterekből sok, hanem a püspök, az episzkoposz, az a gyülekezet felügyelőjét, vezetőjét jelentette, és azt írja róluk, szükséges tehát, hogy a püspök legyen fedhetetlen, egyfeleségű férfi, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas, nem részeges, nem erőszakos, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár, olyan, aki a maga házan épít, jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga házan épít, nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni Isten egyházára? Tehát először a családban kell alkalmassá válni az Istentől rendelt feladatra, azután pedig meghallani az Istennek az egyéb elhívását is, amikor valamilyen feladattal megbíz, őtőle kapjuk azt is. De nem akarok ennek nagyon elébe vágni, hiszen a következő alkalmakkor majd ezekről is lesz szó. Ma Isten a férfiakat az imádságra hívja. Szoktunk-e imádkozni? Szoktunk-e azon kívül, hogy egy esti imádságot elmondunk lefekvés előtt, imádkozni a házastársunkért, imádkozni a gyermekeinkért, imádkozni azokért, akik a munkahelyünkön, munkatársaink, imádkozunk a főnökeinkért, imádkozunk-e a vezetőkért, imádkozunk-e azért, hogy békesség legyen az országban. Imádkozó férfiakra hívja fel a figyelmet Isten igéje, és hozzáteszem, hogy az imádkozó nőkre is ugyanígy szükség van, de itt most azért is első helyen ezt említi az ige, mert a férfiakat különösen is buzdítani kell arra, hogy az imádkozásban ne fáradjanak meg. Milyen jó lenne, hogyha lenne itt a gyülekezetben nem csak női imakör, hanem férfi imakör is. Lenne olyan a férfiaknak is a lelki hozzáállása, hogy szívügyünk legyen az, hogy imádkozzunk egymásért, imádkozzunk a gyülekezetért, legyünk ilyen értelemben is a helyünkön. A férfiak imádkozó kezeket emeljenek fel, bűntől tiszta kezeket az Isten félelmében. Pál apostol korában nem úgy imádkoztak, ahogy most szoktunk, hogy összekulcsolt kézzel, hanem ég felé emelt kézzel, fölfelé nyitott tenyérrel, kifejezve azt, hogy kész vagyok Istentől elfogadni mindazt, amit ő ad nekem, amit a kezembe tesz, legyen az öröm vagy bánat, áldás, vagy valamilyen megbízatás, feladat, készen vagyok arra, hogy átvegyem Istentől, amit ad nekem. De ahogy a szülő sem tesz ennivalót a gyermeknek a piszkos kezébe, hanem először elküldi őt kezet mosni, Isten igéje is azt mondja, hogy bűntől tiszta kezeket emeljünk fel, és úgy imádkozzunk, úgy forduljunk Isten felé. ne ragadjon a kezünkhöz semmi, amit nem tisztességes módon szereztünk, ne legyen olyan, ami beszennyezi a kezünket, és beszennyezi a szívünket. Előbb legyen tiszta a kezünk, és akkor várhatjuk, hogy Isten gazdagon megtölti azt. És van még egy szó ebben a mondatban, amire úgy könnyen nem figyelnénk föl, az, hogy mindenütt. A férfiak imádkozzanak mindenütt, imádkozó kezeket emeljenek fel. Tehát mind a családban, mind a munkahelyen, mind az olyan helyzetekben, amikor éppen a hobbinknak élünk egy kicsit, vagy amikor részt veszünk a gyülekezeti alkalmakon, mindig ott legyen a szívünkben az imádság. Milyen nagy áldás van az ilyen imádkozó emberek életén. Amikor nem megyünk olyan helyre, ahova Isten nem küld vagy hív bennünket, ahol nem lenne rajtunk az ő áldása, hanem keressük mindig az Isten közelségét, a vele való együttlétet. Ne haraggal legyen telve a szívünk, ne ökölbe szoruljon a kezünk, hanem imára kulcsolódjon, vagy az ég felé tárjuk a kezünket. Az imádság határozza meg még minden indulatunkat is. Én magam személyesen nem voltam ott az elmúlt héten a Dégi gyermektáborban, ahol a gyülekezetünk tagjai is részt vettek, de hallottam beszámolót, és olyan jó volt azt is látni, hogy a kisebb gyermekek már úgy tudtak oda menni az ifis fiúkhoz, hogy láthatták az ő imádkozó példájukat, és az ő szívükben is vágy ébredt arra, hogy én is így szeretném Jézust követni és szolgálni. Nagyon fontos az imádságos példa mindenkinek. És még hogyha eleinte nem is sikerül úgy megszerettetnünk magunkat egy munkahelyen, nemrég elmondta valaki, hogy ő mindig imádságos szívvel ment a munkájába, és volt ott valaki, aki nem szívlelte őt ezért a hitéért, aztán elkerült másik munkahelyre, és később a Facebook segítségével rátaláltak egymásra ők, akik nem tudtak igazán kijönni egymással. És az illető, aki akkor rossz szemmel nézett a hívő munkatársára, elmondta, hogy én is azóta közelebb kerültem Jézushoz, és nekem sokat jelentett az, hogy akkor egy olyan példát láttam magam előtt, aki hittel és imádkozó szívvel él. Akkor is, amikor ezt a rokon szemvét nem mutatta ki, valamit meglátott és megsejtett abból a példából. Nem véletlen, hogy Isten igéje azt mondja, hogy mindenütt imádkozó kezeket tudjunk felemelni, lelki értelemben is. De nem csak a férfiaknak szól Isten igéje, hanem a nőknek, az asszonyoknak is. Itt azt olvastuk, ugyanígy az asszonyok is tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, hanem azzal, ami azokhoz az asszonyokhoz illik, akik istenfélőnek vallják magukat jó cselekedetekkel. Vagyis így fogalmazhatnánk, hogy ne legyünk hivalkodók, ne azzal vonjuk magunkra a figyelmet, ami külső megjelenésünkben látszik, hanem a belső értékek legyenek igazán ott, ezek legyenek a fontosabbak, és ezekre meg nem is kell külön felhívni a figyelmet, hanem a jó cselekedetek, azok önmagukért is beszélnek. És itt nem azt mondja az ige, hogy hogy az asszonyok, a nők nem díszíthetik magukat, vagy ne viseljenek semmilyen ékszert, vagy nem öltözködhetnek szépen, változatosan. Egyáltalán nem erről van szó, hanem arról, hogy hiába cicomázza valaki magát, ha ugyanakkor a kiállhatatlan természetével éppen az ellenkező hatást érni el. Olyan legyen a megjelenésünk, amivel az Isten felé tudjuk irányítani azoknak a figyelmét, akik Jézus Krisztust keresik. Ezért az öltözködés a gyülekezetben, a templomban különösen is fontos, hogy ne másfelé irányítsuk egymás figyelmét, hanem az Úrra tudjon mindenki figyelni. Hogyan tudná az igét hallgatni és az Istenre figyelni, aki éppen rajtam legelteti a tekintetét, mert olyan módon öltözködtem. Itt különösen is érvényes az, hogy a szemérmes és mértéktartó ékesítés sokkal méltóbb a gyülekezetben való megjelenésére. És Isten adott nekünk olyan természetes szépséget, aminek ha tudatában vagyunk, és hogyha azt elfogadjuk az ő kezéből, akkor nem akarunk mindenáron másnak látszani. Fiatal lányoknak különösen is nagy a kísértésük, hogy észrevétessék magukat, hogy vonzóvá váljanak a fiúk között. Pedig nem baj, ha csak egy valaki figyel rájuk, aki éppen a belső értéket keresi, azt, amit aztán egy életen át értéknek fogja látni, értékelni fogja. Isten ebben is tanítást ad mind a fiatal lányoknak, mind az idősebbeknek, hogy azok is el tudják fogadni a külsőjüket, akik fölött már kezd eljárni az idő, hiszen az igazi szépség nem abban látszik meg, hogy sikerül-e még a vonalaimra odafigyelni, vagy megjelennek a ráncok a bőrömön. Nem ez a lényeg. Az Istentől jövő ékesség, ami a belsőben van, a szív mélyén, ami a jó cselekedetekben is megnyilvánul, az sokkal nagyobb érték minden külsőnél. És láthatjuk, hogy azokat a belső tulajdonságokat, értékeket, amiket Isten a nőknek, asszonyoknak adott, azokkal az értékekkel lehet szintén nagyon jól bánni. Olyan kitartó szeretettel, ahogy egy édesanya őrködik a gyermeke betegágya mellett, vagy ahogyan a tőle telhető mindent megtesz azért, hogy akik körülötte vannak, azok érezzék az Isten áldását. Sok férfi nem képes arra, hogy ezt így megtegye. Azt a légkört, amit egy asszony, egy édesanya megteremt a házastársa felé, a gyermekei, a családja felé, azt nem pótolhatja senki, semmi más. De ahhoz, hogy ezek az értékek is megvalósuljanak, a nőknek is ugyanúgy a szüntelen imádságra van szükségük, ahogyan a férfiak esetében láttuk. És azt is tudhatjuk, hogy ha bár itt ilyen alárendelésnek tűnik az apostol leírásában, azok az asszonyok, akik olyan házasságban és kapcsolatban élnek, ahol a férfiak is, meg a nők is a helyükön vannak, az Istentől rendelt helyükön, nem fogják azt érezni, hogy én most szolgaságban élek, hogy most uralkodik a társam rajtam, hanem azt érzik, hogy ebben a megszentelt életben, kapcsolatban Isten kiteljesedett életet adott nekem. És nem kell, hogy a nők átvegyék az irányítást a férfiak fölött, ha a férfiak a helyükön vannak. Isten ezt előre eltervezte és kirendelte, hogy kinek hol van a helye és mi a feladata. Azt mondta, hogy a tanítást nem az asszonyokra bízta. Ez nem azt jelenti, hogy ha olyan helyzet adódik, hogy valamelyik nőnek, asszonynak egy olyan jó meglátása van, hogy azt ne oszthatná meg a többiekkel. Amikor egymás hite által épülhetünk, hogy ne lehetne ezt is. Olyan is van, hogy Isten valamilyen olyan üzenetet ad át egy női szolgálón keresztül, amit azért nem mondott el más valaki férfi, mert ő nem volt a helyén. De Isten elsőrenden ezt a férfiakra bízta. A nőkre pedig az, hogy csendben tanuljanak, és ők inkább a cselekedeteikkel, a tetteikkel mutassák meg, hogy milyen feladattal bízta őket meg Isten. Ahogy János apostol levelében olvassuk, gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan, cselekedettel és igazsággal. És természetesen azt is látnunk kell, hogy olykor tényleg át kell vennünk egymás szerepét, amikor rákényszerülünk. Például egy gyermekét egyedül nevelő édesanya valamiképpen az apai szerepet is el kell, hogy lássa, ha nem is tudja teljes mértékben pótolni, de akkor ő lesz az, aki a mennyei atya felé irányítja a gyermek figyelmét. Ugyanígy, ha a férfiak nem tudnak olyan gyengét szeretettel fordulni a gyermekeik felé, akik hasonló helyzetbe kerülnek, akkor ott ennek a hiányát fogják a gyermekek érezni. Mégis az Istentől rendelt feladatot meg kell látnunk, fogadjuk el, hogy mi az, amit Isten nekünk adott, ránk bízott, és töltsük be azt a hivatást, amely egyedül személyre szabottan a miénk, és fogadjuk el, hogy Isten így ezekben a kapcsolatokban, és ezekben a feladatkörökben, ezekben a szolgálatokban tud nekünk igazi, teljes életet adni, amellyel mi magunk is erősödünk és épülünk hitünkben, és amellyel javára lehetünk egymásnak is az Úrnak való szolgálatban. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére fennállva énekeljük a 134. Zsoltár második versét. A 134. Zsoltár második versét, ahol az imádság kész felemeléséről van szó, felemelvén kezeteket, dicsérjétek Istenteket. Elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenünk, olyan nehéz ebbe a lelki tükörbe úgy belenézünk, hogy elfogadjuk, hogy te ilyennek látsz bennünket. Mi sokszor odaállunk a tükör elé, hogy rendbe hozzuk a külső megjelenésünket, de a lelki tükröt nem szívesen használjuk. Pedig azért tartod elénk, hogy belsőleg is rendbe hozzuk magunkat, a bűneinktől megtisztuljunk, az imádságban megerősödjünk, és életünkkel rád mutassunk mindig, minden körülmények között. Erősíts meg bennünket abban, amire elhívtál, bocsáss meg mulasztásainkat, hozzáállásunkat, amikor húzódoztunk a szolgálat elől, amikor nem akartuk fölvállalni azt, amire pedig te alkalmassá tudtál volna bennünket tenni, sőt akartál is. Bocsáss meg ezeket, és add meg, hogy el tudjunk gondolkozni ezeken, elcsendesedni előtted, megvallani azt, ami nem tőled való volt, és időnket, képességeinket mind odaállítani imádkozó lelkülettel a te szolgálatodba. Köszönjük, hogy így külön gondod van férfiakra, nőkre, gyermekekre, családokra, és most így hadd imádkozzunk azokért a családokért, ahol nem valósul meg a te isteni rended. Lehet, hogy éppen a mi családunkban is nagyon nagy szükség van erre, hogy minden a helyére kerüljön. Elsősorban minket, magunkat állíts úgy a helyünkre, hogy be tudjuk tölteni küldetésünket. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, a nehézségben élőkért, akik nem találják ilyen értelemben se a helyüket az életben, hogy céltalan az életük, hogy ő nekik is adj lelki látást, erősíts meg a veled való kapcsolatukat. Imádkozunk a szomorkodókért, a gyászolókért, azokért, akik érzik a hiányát szerettüknek, hozzátartozójuknak, add meg, hogy benned megtalálják azt, amire oly nagyon szükségük van. És Urunk, hálát adunk az elmúlt héten megtapasztalt áldásokért, hogy gyermekek és fiatalok úgy lehettek együtt az igek körül, hogy lelkiekben fejlődhettek, növekedhettek, és add meg ennek a folytatását is, hogy ne csak egy pár napig tartson ez, hanem folyamatos lelki növekedés és erősödés legyen a hitükben. Imádkozunk az előttünk álló gyülekezeti hétvégéért, ami majd Mátraházán lesz. Ott is add meg, hogy így találjunk ne csak egymásra, hanem elsősorban a te szeretetedre, hűségedre, lelked áldására, amelyre mindnyájunknak szüksége van. Áld meg mindenütt, ahol együtt vannak a te nevedben, imádkozó szívvel, istentiszteleti alkalmakon, bibliaórákon, csendes heteken, lelki alkalmakon. Árasz ki a te lelked áldását gazdagon. És amit ma hallottunk és megértettünk, hadd tudjuk magunkkal vinni a hétköznapokba, és hadd valósuljon meg az, hogy a mi életünket látva téged látnak, Urunk, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön, és aki örökké való szeretettel szeretsz minket. Hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy vasárnaponként most itt tartjuk az istentiszteletet a gyülekezeti házunkban, de úgy látjuk, hogy itt is, ha igazán a szívünk készen van arra, hogy Isten jelenlétében legyünk, addig, amíg a templom egészen el nem készül, az ottani munkálatok végére nem jutnak, addig itt vagyunk együtt. Reménységünk szerint ősztől ismét a templomban folytathatjuk. Két hét múlva megtartjuk az úrvacsorai alkalmunkat itt is, addig átgondoljuk, hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatban jól megoldani, hogy a föntiek is, lentiek is mind részesülhessenek az úrvacsorában. Keddenként 8:45-kor tartunk imaórát, 9 órakor gyülekezeti bibliaórát, és péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaóra van, a többi hétközi alkalmat majd ősztől újra indítjuk. Ahogy már korábban hirdettük azt, hogy Mátraházán augusztus 1-től 4-ig lesz gyülekezeti hétvége, ennek a létszáma már megtelt, tehát már nincs több hely a jelentkezésre. Akik viszont jelentkeztek, azokat arra kérjük, hogy egyenként is keressenek föl bennünket. Egyrészt azért, mert a részvételi díjat előre be kell fizetnünk és átutalnunk a Mátraházára, most változtak ennek a feltételei. Annyit tudunk most mondani, hogy a felnőttek díja 20 000 forint, és ehhez hozzájön az idegenforgalmi adó, de ezt majd mindenkinek egyénenként elmondjuk, és ki kell tölteni egy bejelentkező lapot, és aláírni, ezért is kérjük majd a testvéreket, hogy egyenként is keressenek föl bennünket. Imádkozzunk azért, hogy ott is Isten lelkének áldása legyen azon a hétvégén. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat. Cséke Endre 85 éves korában hunyt el. Temetése hétfőz egy hétre, délután 3 órakor lesz. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. A múlt vasárnapi persei pénzünk 115.430 forint volt, és a templom felújítására 10 000 forint adomány érkezett. Isten áldja meg az adakozókat. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. A kifelé menet, ott láthatjuk az asztalt, ahol a különböző kiadványok segítik hitbeli növekedésünket és fejlődésünket. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most énekeljük a 198. énekünket, záró énekül. A 198. ének így kezdődik: ti keresztjének dicsérjétek Istent. semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.